Mennyei édesatyánk, hálatelt szívvel állunk előtted ezen a vasárnap délutánon is. Köszönjük, hogy jöhetünk a te házadban. Köszönjük, hogy már az ének által készíted a mi szívünket, és bíztasz bennünket, hogy velünk vagy naponta, ne csüggedjünk el. Úr Jézus, segíts, hogy teljesen rád bízzuk a mi életünket, és úgy haladjunk veled az élet útjain. Arra is megkérünk, jó atyánk, hogy áld meg ezt a délutánt mindannyiunk számára. Nyisd meg a te ígéded mindannyiunk előtt, szíveinket a te ígéd befogadására, hogy majd a mindennapokban hadd látszódjon meg az, hogy mi mit tanultunk tőled. Segíts erre mindannyiunkat. Amen.
Testvéreim, Istenünk igéjét fogjuk olvasni a Filippi levél 4. részéből. Pál apostolnak a Filippiekhez írt levele 4. részéből olvassuk Isten igéjét, a 10. verstől a 20. verssel befejezőleg. Felette igen örültem pedig az Úrban, hogy immár valahára megújultatok az én felőlem való gondviselésetekben, mely dologban gondoskodtatok is, de nem volt alkalmatok. Nem úgy az én szűkölködésemre nézve szólnék, mert én megtanultam, hogy azokban, amelyekben vagyok, megelégedett legyek. Tudok megaláztatni is, tudok bővölködni is. Mindenben és mindenekben ismerős vagyok jó lakással is, az éhezéssel is, bővölködéssel is, szűkölködéssel is. Mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. Mindazáltal jól tettétek, hogy nyomorúságomban részesekké lettetek. Tudjátok pedig ti is, Filippibeliek, hogy az evangélium hirdetésének kezdetén, mikor Macedóniából kimentem, egyetlen egyház sem volt részes velem a kölcsönös adásban és vevésben, csak ti egyedül. Mert már Tesszalonikában is, egyszer is, másszor is küldtetek nékem szükségemre. Nem mintha kívánnám az ajándékot, hanem kívánom azt a gyümölcsöt, amely sokasodik a ti hasznotokra. Megkaptam pedig mindent, és bővölködöm. Beteltem vévén Epafroditusztól, amit küldöttetek, mint kedves, jó illatot, kellemes, tetsző áldozatot az Istennek. Az én Istenem pedig be fogja tölteni minden szükségeteket az ő gazdagsága szerint dicsőségesen a Krisztus Jézusban. Az Istennek pedig, és a mi atyánknak dicsőség mind örökkön örökké. Amen.
Amen. Testvéreim, a felolvasott igéhez még hadd olvassak egy néhány zsoltár részt, egy néhány zsoltár verset a 112. részből, a zsoltárok 112. részéből. Boldog az az ember, aki féli az Urat, és az ő parancsolataiban igen gyönyörködik. Hős lesz annak magva a földön, a hívek nemzedéke megáldatik. Gazdagság és bőség lesz annak házában, s igazság mindvégig megmarad. Az igazakra világosság fénylik a sötétben, attól, aki irgalmas, kegyelmes és igaz. Jó annak az embernek, aki könyörül és kölcsön ad, dolgait pedig igazán végzi. Mivel, hogy soha nem ingadoz, örök emlékezetben lesz az igaz. Semmi rossz hírtől nem fél, szíve erős, az Úrban bizakodó. Rendületlen az ő szíve, nem fél, míglen ellenségeire lenéz. Osztogat, adakozik a szegényeknek, igazsága megmarad mindvégig, az ő szarva felemeltetik dicsőséggel. Drága testvéreim, ma délután a mottónk, az igénk mottója, részes társak a szolgálatban. És ahogy itt olvastuk az igében, a filippi gyülekezetről van szó, és Pál apostolról, hogy részes társakká vált a filippi gyülekezet a szolgálatban. Milyen szolgálatban? Most az igéből azt tűnik ki, hogy abban a szolgálatban, hogy segítették Pál apostolt. Meglátták a szükséget Pál apostol életében, hogy várja ez az ember, hirdeti nekünk az igét, jön ide hozzánk, és megy másfele is, szüksége lenne valamire, és ezek az emberek összefogtak, és küldtek neki azt, amit tudtak. Pál apostol nagyon szépen írja itt le, felette igen örültem, pedig az Úrban, hogy immár valahára megújultatok az én felőlem való gondviselésedekben, mely dolgokban gondoskodtatok, de nem volt alkalmatok. És aztán írja, hogy nem mintha kívánnám az ajándékot, hanem kívánom azt a gyümölcsöt, mely sokasodik a ti hasznotokra. Nem mintha kívánnám, nem várta ő el, nem kívánta az ajándékot, amit küldtek ezek a testvérek. De jól esett nekik, mert az ugye ez sokasodik a ti hasznotokra. Nem tudom, ez a gyülekezet még mivel foglalkozott, majd Beni testvér itten bővebben kifejte az igét, és aztán meglátjuk, hogy mivel foglalkozott még, de ezt tették. Ezt tették. Pál apostolról igyekeztek gondot viselni. Ez nekik egy nagyon jó pont volt az életében, hogy nem hagyták el azt, aki őket tanította, aki vezette a Jézus felé vezető úton. És aztán jön a Zsoltáros, és azt mondja, boldog az az ember, aki féli az Urat, és az parancsolataiban gyönyörködik, osztogat, adakozik. Ugyanazt mondja, osztogat, adakozik. Kinek? Hát az, akinek szüksége van rá. Meglátni azt, hogy ki az, aki az Úr a szívemre helyezett, hogy adnom kell neki. Nem mindenki végezheti az ige hirdetés szolgálatát. Nem mindenki jön ide felprédikálni, nem mindenki vezeti az énekkart, de az Úr mindenki számára kijelölte a szolgálatot. Hogy hol? Ezt mindenki ki kell kérni az Úrtól. Uram, mutasd meg nekem azt a területet, amelyet rám bíztál, hogy mit vársz el tőlem? Mi a te akaratod az én életemben? Mit kell nekem tennem, hogy kedves legyek előtted? És az Úr megmutatja. És ha az Úr szívedre helyezett valakit, akkor tégy érte valamit. Tedd oda életedet Isten oltárára, Isten kezébe, hogy Isten tudjon használni az ő akarata szerint. Hajlandó vagy erre? Ezt akarja Isten megértetni velünk ezen a délutánon. Hallgassuk meg a Csemete csoportot, és utána az énekkar szolgálatát.
Aladni mécsei lenni, mert bevilágítják szobát. Szeretnék csak egy pár táska hittel lenni, amely szakadékon ível át. Szeretnék csak egy kanálka mézé lenni, hogy az élet legyen édesebb. Szeretnék csak egy segítő kézé lenni, amely teszi azt, amit lehet. Századik Zsoltár, hálaadó Zsoltár, unjongjatok az Úr előtt az egész földön, szolgáljatok az Úrnak örömmel, vigadozva járuljatok színe elé, tudjátok meg, hogy az Úr az Isten, ő alkotott minket, az övéi vagyunk, az ő népe és legelőjének nyája. Menjetek be kapuin hálaénekkel, udvaraiba dicsérettel, adjatok hálát neki, áldjátok nevét, mert jó az Úr. Örökké tart szeretete és hűsége nemzedékről nemzedékre.
Amen. Ó,
Hajom, szeretném, ha nagy fa lennék kertedben, Istenem. Ágaimmal betakarnám, aki fáradt végtelen. Világítani szeretnék a sötét ösvényeken. Aki eltévedt veszélytől, talán meg is menthetem, ha neked szolgálok, Uram. Célomat elérhettem, másokat boldoggá tenni, segíts nekem, Istenem.
Az énekkar szolgálatát kérjük, és az énekkar szolgálata után pedig Kui testvérnek a szolgálatát.
Thank you. az én édesanyámat Székely Katalinnak hívták. Aranyos, kedves hívőasszony volt, és azért mondom el, mert mit mondani akarok, ebben a főszereplő édesanyám. A közelmúltban álmomból felébredtem, és édesanyám ott hol törölgette az ablakot, és énekelt egy éneket, lehet, hogy vagynak, és sokan, akik jobban tudják, mint én. Napnyugtakor mentem egy hajlékba, hol egy fiúcska immár haldokla. Szólék Jézusról, mire suttogta, ezt nékem még senki se nem mondta. Énekelte az éneket, és felébredtem, képzelődtem, otthon a mi házunkba törölte az ablakot, és ezt az éneket énekelte. Azt mondja, hogy mondd még egyszer, ó, még egyszer, hogy Jézus bűnömet lemosta, hogy ne legyen senki, hogy aki keservesen azt mondja, hogy nekem ezt nem mondta senki sem. Hát, nagyon felüdültem, nagyon tetszett, hogy jó, édesanyámmal tanálkoztam, és ezt késztetett, buzdított, hogy mondjak valamit róla másoknak. Ilyen sok év után, hogy meghalt, véleálmodtam. Nagyon szép hangja volt, szoprány hangja volt, és akárhol, ha kerestük nappal, igen-igen meg lehetett keresni, mert mindig énekelgetett édesanyám. És azt mondták a szomszédok, hogy ha valaki mennybe megy, akkor az én édesanyám oda megy. És ott van várjánk egy költeményt is el akarok mondani. Az a címe, hogy merengés. A csöndes magányban mélyen gondolkodom a múltat, a jelent, a jövőt csodálom, azt, aki figyel és lát a sötétben, az Istent csodálom minden művében. Csodálom az Istent a négy évszakokban, nyár, ősz, tél és tavaszban, kikelet, hervadás, majd újra kikelet, és mi gyorsan elröppennek számos évtizedek. És ameddig így állok ezekről tűnődve, a gyermekkori évek jutnak eszembe, gyermekkori tavasz, felnőttkori nyár, majd jön az ősz, a tél, ránk is hervadás vár. Majd ismét megállok, s újból elmélkedem. Magammal számolok, s magamtól kérdezem, mikor eljön az Úr, vajon én kész leszek, ha semmi tevésben ülve pihenek? Uram, kérlek, adj munkavágyokat, segíts elkészülni, hogy el ne kárhozzak. Ne hagyj elveszni a bűntengerébe, kérlek, fogd meg kezem, s vezess a mennybe. Egy kis éneket elmuzsikálok.
Most az énekkar szolgálata után most is András testvér szolgálatát hallgatjuk meg.
Oh, csak
Lukácsi Vilma, Istennek adott hegedű. A fényes égen fecske villan, övé a lég a végtelen. A repülése azt jelenti, köszönöm a tért Istenem. A nap sütött a kavicsok közt, parányi gyík már meg se látod. Fürge mozgása azt jelenti, Isten gondol rám, megcsodálod. És azt hiszed, hogy az az Isten, aki a gyíknak enni ad, tám megfeledkezik te rólad, s holnapra nem nyújt jó falat? Vagy azt hiszed, aki a fecske reddeső száncsapását méri, ne tudná, mi a te vágyad, még nem is kéred, s már kiméri. És többet ad, értékesebbet, gyöngyszemeket kavics helyett. Nem érzed mégsem, hogy az Isten téged milyen nagyon szeret? Nem próbálod a hála hangját? Nehezen nyílik arra ajkat. Mindaddig megsegített az Úr. Az ő kezében nézd, mivé lett a szakadt húrű hegedű. Ha Isten lelke vonolja, hallod a hangját, gyönyörű. Ne szólj át, háladás helyett add Istennek a hangszeret. Ha az ő újja játszik rajta, a hangját meg sem ismered. Köszönöm, jó atyám, a reggelt. Köszönöm, hogy dolgozhatok. Köszönöm az egészséged, tőled csak jót kaphatok. Ha betegség ér, légy áldott érte, mert tőled jöjj a gyógyulás. A gondjaim kezedbe tettem, te tudod vinni senki más. Köszönöm, hogy szüleim is voltak. Légy áldott, bár már nincsenek. Te nálad vagyok mindig otthon, nem vagyok árva, bűs gyermek. Köszönöm, hogy szabad szeretnem, és köszönöm azt, ami fájt. Köszönöm a fényt az éjjel, és köszönöm a ködös homályt. És köszönöm a nyári erdőt, és köszönöm, hogy van szemem, hogy sok bűnömön keresztül mégiscsak látlak, Istenem. És köszönöm őt a legdrágábbat, a vásárdíj lefizetőt, s azt, hogy az én megváltom élt, s porom felett meglátom őt.
Thank you.
szeretettel köszöntünk mindenkit az Úr Jézus nevében az ő házában. Hiszem azt, hogy örvendünk annak, hogy együtt lehetünk Isten házában. Most ismét az énekkar szolgálatát kérem, majd utána az igéből fogok szólni. Kedves testvéreim, ahogy ezt az igét elolvastam és a címet is megláttam, úgy eszembe jutott egy-két emlékkép, illetve hát amit el is mondtak nekem. Az a címünk, hogy részes társak a szolgálatban. Eszembe jutott az, hogy gyakran hallottuk katona kollégáktól, meg háborús veteránoktól, bajtársaktól, hogy elbeszélték a háborús élményeiket. A fogságban megtapasztalt dolgokat. Például egyik rokonunk, egyik nagybátyánk, Szilágyi Sándor testvérrel volt fogságban együtt, és utána is, évek múltán is gyakran emlegették egymást, meg a közös élményeket. A fogság összekötötte őket. A másik emlékkép az a szolgálat. Testvéreim, mi azért vagyunk itt, mert összeköt bennünket egy dolog. Ez pedig nem egy politikai érdek, nem is fogság, nem is nem tudom milyen anyagi érdekek, hanem összeköt bennünket a Krisztus vére. Összeköt bennünket az, hogy az Úr Jézus Krisztus megváltott bennünket és szeret bennünket. Azt mondja Pál apostol a 13. versben, hogy mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. Szeretett gyülekezetének egyik szívéhez nagyon közel álló gyülekezetnek ír Pál apostol a filipieknek, és azt mondja, hogy mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. Testvéreim, azt foglalkoztatott, hogy minket összeköt a Krisztus vére. Összeköt az, hogy az Úr Jézus Krisztus szabadított meg bennünket, és összeköt az, hogy testvérek lehetünk azért, mert az ő gyermekei vagyunk. Azt olvastuk, és az a témánk, hogy részes társak a szolgálatban. Szolgálatot hallani, szolgálatról hallani, szolgaságról hallani nem egy kellemes dolog. Egy másik emlékkép, nagyanyám mesélte fiatal korában, mikor 40 és 45 között Magyarország volt Észak-Erdélyben, Budapestre mentek a székely lányok szolgálni. És hát attól függ, hogy milyen úrhoz kerültek. Voltak itt pozitív emlékekkel őriz, voltak itt eléggé negatív emlékekkel. Volt, akiről jó benyomásokkal tért haza, volt, akiről kevésbé jó benyomásokkal. Mert az Úrtól függött, attól függött, hogy kinél volt szolga. mi nem akárkinek szolgálunk. Mi nem akárkinek adtuk oda az életünket. Mi Krisztusnak adtuk oda az életünket. Mi az Urak Urának, a Királyok Királyának adtuk oda az életünket, akiről azt mondja az ige, hogy kivett minket a sötétség hatalmából, és átvitt bennünket az ő szerelmes fiának országába. Ennek a Krisztusnak szolgálunk, akinek az áldozatára emlékeztünk a reggel is, aki szeretett bennünket, aki nem zsarnokként kéri azt, hogy neki szolgáljunk, hanem aki az életét adta, aki azt mondja nekünk, nekem és neked, kedves testvérem, hogy az enyém vagy, az életemet adtam éretted, szeretlek, kész vagy-e nekem szolgálni? Nem adhattam többet, az életemet adtam. Ez a Krisztus képesít bennünket a szolgálatra. Ez a Krisztus az, aki az ő erejét, aki az ő hatalmát nem ellenünk használta. Akiről azt mondja az ige, hogy aki mikor Istennek formájában volt, nem tekintette zsákmánynak, hogy ő az Istennel egyenlő, hanem önmagát megüresítette, szolgai formát vett fel, és emberekhez hasonlóvá lett, és engedelmes volt a halálig, mégpedig a keresztfának haláláig. Az Úr Jézus Krisztus az ő hatalmát, az ő erejét, az ő dicsőségét abban mutatta meg, hogy megüresítette magát és szolgált. És ez az erő, ez a hatalom nekünk is rendelkezésünkre áll. Nem azért, hogy egymás ellen használjuk. Nem azért, hogy egymást leigázzuk. Nem azért, hogy egymás ellen harcoljunk, hanem azért, hogy önmagunkat megtagadva, a régi természetet megtagadva, az óemberünket megfeszítve szolgáljunk egymásnak. Szolgáljunk neki, és szolgáljunk egymásnak. Ez az igazi hatalom. Azért, mert ami természetesen jönne, a természetéből fakadóan, ahhoz nem kell nagy erő. Ahhoz, hogy önző legyek, ahhoz, hogy önmagamat előléptessem, ahhoz, hogy könyököljek, ahhoz nem kell erő, az természetes. A romlott, régi természetből fakad. De ahhoz, hogy szolgáljak, ahhoz, hogy magamat megfeszítsem, ahhoz, hogy az Úr éljen bennem, ahhoz az ő ereje kell. És ő erre kész adni nekünk az ő erejét. Azt foglalkoztatott az ige kapcsán, hogy ez a hatalmas erő, ami Krisztusban a rendelkezésünkre áll, aki ő maga, akiről azt mondja Pál apostol, hogy mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít, mire erősít meg bennünket? Mire erősít meg bennünket a Krisztus ereje? Mit végez bennünk? Mi az, amit kész elvégezni bennünk? Nem tudunk mindent kimeríteni az igéből, és nem is kell. Mint már mondtam, a Filippi gyülekezet Pál apostolnak egyik kedves, mindegyik gyülekezet kedves volt számára, mert mindegyiket fájdalommal szülte, ahogy mondja a Galatákhoz írt levélben, de a Filippi gyülekezet különösen a szívéhez nőtt. És amikor ír nekik, akkor nem is problémákról ír, nem is különösebb vitákról ír, hanem csak eléjük tárja a Krisztus példáját, és most elénk tárja a Krisztus példáját. Mint aki azt mondja, hogy megélhető volt ez ezelőtt 2000 évvel, és megélhető a Szentlélek által ma is, 2016-ban. Mert ha nem lenne megélhető, akkor nem lenne értelme annak, hogy itt vagyunk. Akkor hazamehetnénk, és semmi értelme nem lenne igeolvasásunknak, és semmi értelme nem lenne Istennek való szolgálatunknak. Megélhető ez ma is. Sőt, nem csak megélhető, hanem ez az egyetlen megélni érdemes élet. Az egyetlen élet, amelyet érdemes élni, a szolgáló élet. A Krisztus erejéből táplálkozó élet. Az az élet, amely nem próbálja magát bizonygatni, magát produkálni, hanem amely Krisztusból táplálkozik. Aki Krisztusban van elrejtve, Krisztusból kap erőt erre az életre. Tehát mire ad erőt a Krisztusban való szolgáló élet? Hát erőt ad elsősorban, vagy egyrészt erőt ad a megelégedésre. Azt mondja Pál apostol, hogy én megtanultam, hogy azokban, amelyekben vagyok, megelégedett legyek. Testvéreim, a panaszhoz nem kell nagy és sok erő. Elmegyünk, elkezdünk beszélgetni szomszédokkal, elkezdünk beszélgetni piacon az emberekkel, iskolában, és a panasz áradat egy-kettő ömlik. Nem kell sok erő hozzá. Az csak úgy jön. Csak úgy magától. Pál apostol azt mondja, hogy megtanultam, neki se volt egyszerű, megtanultam, hogy azokban, amelyekben vagyok, megelégedett legyek. Ez egy lecke, amelyet meg kell tanulni, amelyet én is kellett és kell tanuljak, és amelyet mindannyiunknak kell tanulni, saját magunk kihívásai és körülményei és nehézségei vagy örömei között. Elég hosszú lecke volt számomra, amíg megértettem azt, hogy az elégedettség nem körülmények függvénye, hanem az elégedettség lelki állapot. Az elégedettség nem attól függ, hogy milyen körülmények között élek, vagy mi van, hanem attól függ, hogy ki lakik bennem. Lehet, hogy hallottunk többen, én is csak hallomásból ismertem Szörcsei testvérnőről, Deák Erzsike testvérnőről beszélek, aki ágyhoz kötötten élte élete jó részét. És akik meglátogatták, azt mondták, hogy nem hallottak egy panasz szót se tőle. De jöhetnénk közelebb is, gondolhatnánk közelebbi ismerősökre is. Meg gondolhatunk arra is, amikor az Úr bennünket segített meg arra, hogy elégedettek, hálásak legyünk, örvendjünk benne. Erre mondják azt, hogy az elég az több a soknál. Az elég, az elégedettsége az Úr Jézus Krisztus tud megtanítani. És sokszor ezt nem úgy teszi, hogy olyan automatikusan, hanem megenged körülményeket és megenged kihívásokat, amelyekben tanuljuk az elégedettséget. Áthúz terveket. Nem úgy ad meg mindent, ahogy kérjük. Hogy azt lássa, nem hogy ő lássa, ő tudja, hogy mi lássuk meg, hogy mi lakik a szívünkben. Azt mondja Mózes 5. könyvében az ige, hogy vezetett téged a te Istened a pusztában, és megsanyagatott 40 éven keresztül, hogy meglássa, hogy mi lakik a szívedben. Isten engedd meg ilyen helyzeteket, amikor meglátjuk mi magunk is, hogy ez van a szívemben. Ez jött ki belőlem, mert ez van a szívemben. És tanít az elégedettségre. Tanít azért, mert Istennek fontos a mi jellemünk. Fontos az, hogy hogyan viszonyulunk ahhoz, aki szeretett bennünket, aki életét adta élettünk, hogy örvendünk-e benne. A másik dolog, amely foglalkozhatott, azokkal kapcsolatban, akik Krisztusból merítik az erőt, és akikre Pál apostol azt mondja, hogy mi részestársak vagyunk a szolgálatban, hogy ezek az emberek, akik Krisztusból merítik az erőt, erőt kapnak arra, hogy másokra odafigyeljenek. Erőt kaphatunk arra, hogy ne csak magunk körül forgolódjunk. Erőt kaphatunk arra, hogy imánk, szívünk, szánk, kezünk megnyíljon egymás felé. Ismerős az a régi példa, amely egy álom volt csupán, de megszívlelendő. Mely szerint egy ember eljutott a pokolba, és azt látta, eljutott a mennybe, és azt látta, hogy az asztal roskadásig terítve, és mindenki áll az asztal körül, de senki nem tudja a kezét behajtani maga felé, és mindenki a másikat eteti. Ugyanez az ember eljut, ugyancsak az álom szerint, erre nincs bibliai alapja semmi, csak álom, a pokolba, és ugyanazt látja, az asztalok megterítve roskadásig, senki nem tudja behajtani a kezét, mindenki csak a másikat etethetné, de nem eteti, az önző természetéből fakadóan. És mindenki éhen marad, a roskadásig megtelt asztalok mellett. Testvéreim, az Úr Jézus Krisztus azért jött le a földre, mert életünk jött. Mert minket szeretett. Mert amikor mérlegelni kellett azt, hogy inkább az ő dicsősége, inkább az ő mennyben léte, vagy pedig inkább a mi megmentésünk, akkor azt mondta, Atyám, én lemondok az én dicsőségemről, és megyek érettük, hogy ők ne kelljen elkárhozzanak. Érettük adom magam. Én érettük, oda szentelem magam. És ezt a jellemet munkálja bennünk, akik gyermekeivé lettünk, még ha sokszor fájdalmas leckék árán is, hogy mi is készek legyünk oda szentelni, oda áldozni magunkat, egészségünket, ha kell, pénzünket, ha kell, hisz mindenünk tőle van, időnket, ha kell, lakást, tulajdonot, kocsit, akármit az ő oltárára. Úgy mondom ezt, testvéreim, mint akit tanít az Úr. Mint akit engem is tanít. És mint akinek azt mondja, hogy ezt kérem tőled is minden nap. Ez az igei logika. Ez az igei bölcsesség, amely azt mondja, hogy ha valaki meg akarja tartani az ő életét, elveszti azt. Aki pedig elveszti az ő életét, érettem, és az evangéliumért, az megtalálja azt. Ezt Krisztus tudja bennünk munkálni, és Krisztus kész bennünk munkálni, ha engedünk neki. Azt is látjuk az igében, a filippi gyülekezet példáján okulva, azt mondja Pál apostol, hogy ti küldtetek az én segítségemre. Tudjátok pedig ti is, filippi beliek, hogy az evangélium hirdetésének kezdetén, mikor Macedóniából kimentem, egyetlen egyház sem volt részes velem a kölcsönös adásban, vevésben, hanem csak ti egyedül. Mert már Tesszalonikában is egyszer is, másszor is küldtetek nékem szükségemre. Kapcsolódik ez az előző gondolathoz. Erőt ad Isten lelke, erőt ad a krisztusi erő arra, hogy megosszuk azt, amit nekünk adott. Mivel a Krisztusban gyökerező ember úgy látja, hogy mindent Krisztustól kapott, ezért kész tovább is adni. Ezért azt mondja, hogy mivel nem az enyém, nem én rendelkezek vele, a Krisztusé, Krisztus rendelkezik vele. Testvéreim, ez a harc, ez a naponkénti harc, ez a mi harcunk. Hogy mindenem az Úré, csak énekben, csak szavak szintjén, vagy pedig teljesen. Vagy pedig mindenestől. Mert ha az Úr Jézus rendelkezik életemmel és annak minden szegletével, akkor képes, akkor teheti azt meg, hogy megdicsőíti az ő nagy nevét bennem. És egy olyan parányi emberben, egy olyan egyszerű emberben, mint én vagyok, vagy mint mi vagyunk, ő megdicsőíti az ő nevét. A kérdés nem az, hogy ki vagyok és mivel rendelkezem, a kérdés az, hogy kié vagyok. A kérdés az, hogy kié az uralom az életemben. A kérdés az, hogy övé teljesen az életem. És akkor ő kész azt megtenni velünk, hogy minél, ahogy mondja a Turmezei Erzsébet egyik versében, hogy minél egyszerűen csak nem az enyém, mondja a kút a vízről, Krisztustól kapom. Egyszerűen csak továbbadom. Krisztustól kapom, és továbbadom. Amit megtartok magamnak, azzal boldogtalan leszek, és rabul ejt. Amit továbbadok Krisztus által, az ő megállhatja. Testvéreim, ezt tanítja az Úr ma nekünk, ezt is tanítja. Amit én kész vagyok odaadni az ő oltárára, ő megállhatja. Teljes, őszinte szívből, ha odaadom. Mert hogy tőle kaptam, és ezért csak visszaadom neki. Azt is látjuk Isten igéjében. Megkaptam mindent, amit és bővölködöm, beteltem vévén Epafroditusztól, amit küldöttetek, mint kedves, jó illatot, kellemes, tetsző áldozatot az Istennek. Epafroditus a filippi gyülekezet követe volt Pál apostolhoz. És tudjuk róla a levélnek a második részéből, hogy megbetegedett Rómában. A filippiek ezt meghallották, és gondolkodóba estek, aggódtak miatta. Aztán Epafroditus felerősödik, és Pál apostol visszaküldi valószínűleg Rómából a börtönből Filippibe, hogy ne aggódjanak miatta felettébb. Tehát megkapja Pál apostol a filippiek ajándékát, akik bár fiatal gyülekezet voltak, mert a az apostolok cselekedetei 16. részében olvassuk a gyülekezet alakulását, már Tesszalonikába küldöttek Pál apostolnak a szükségére. Tesszalonika rögtön a filippi gyülekezet után alakult a 17. részben. Nem kellett őket tanítani arra, hogy filippiek adakozzatok. Nem kellett őket tanítani arra, hogy filippiek adjatok már Pál apostolnak, küldjetek már neki. A szívükből jött. Mert a szívüket Isten vette kezébe. És ide kapcsolódna még egy gondolat. Azt mondja Pál apostol, hogy ez az áldozat kellemes, jó illat, tetsző áldozat Istennek. Azon gondolkoztam, hogy vajon a filippiek adományára miért mondja Pál apostol azt, hogy ez az áldozat kellemes, jó illat, tetsző áldozat Istennek. És arra jutottam Isten igéje alapján, hogy itt nem a pénzösszegről volt szó. Itt nem arról volt szó, hogy a filippiek mennyit küldtek. Itt a szív indítékáról volt szó. Arról volt szó, hogy milyen szívvel küldték. Mi volt a szívük indítéka. És ebben Isten engem is vizsgált. Testvéreim, lehet csak én vagyok ilyen gyarló. De engem megkísérthet az, és megkísért, hogy a szolgálatban magamat mutogassam. Hogy amikor adakozok, vagy amikor szolgálok, akkor engem lássanak. Én legyek a középpontban. Én adom. Én tettem. Én szolgálok. Én vagyok az. Testvéreim, Istennek az tetsző szolgálat, az áldozat, amelyet ő kedvesen fogadhat az, amely egyedül az ő dicsőségére szól. Ahol a szív mélyén nyoma sincs sem önzésnek, sem magamutogatásnak, sem annak, hogy én vagyok az, sem annak, hogy én mit tettem, sem annak, hogy felrójam azt, hogy feljegyezzem magamnak, hogy én ennyit adakoztam, én ennyit szolgáltam, én ennyi mindent tettem, hanem ami a szívből jön, a tiszta szívből. Emberek előtt ugyan tehetem a szépet. Emberek előtt ugyan adhatok is, és mondhatják azt, hogy mennyit adakozott, és mennyi mindent tett, de Isten látja a szívem legmélyét, és a szívem indítékát. És Isten a szívem indítékát vizsgálja. Isten azt kérdezi tőlem, hogy milyen szívvel tetted, amit tettél. Az Úr engem is megkérdezett. És azt mondta nekem, amikor felfedte bennem azt, hogy a szolgálatomban volt olyan, hogy én akartam tündökölni, hogy én akartam megmutatkozni, felfedte, és azt mondta, hogy dicsőségemet nem adom másnak. Sem dicséretemet a bálványoknak. Még a saját magam bálványának sem. Dicsőségemet nem adom másnak, sem dicséretemet a bálványoknak. Testvéreim, mi nem azért szolgálunk Istennek, mi nem azért adakozunk, és mi nem azért teszünk dolgokat, hogy Isten előtt bizonyítsunk, vagy hogy egymás előtt bizonyítsunk, ugyan mi bizonyítanánk a bűnös énünket. Hanem azért szolgálunk, és azért teszünk dolgokat, mert Isten megragadta a szívünket. Mert szeretett bennünket, mert az Úr Jézus a kereszten halt értünk, és mert ez a kereszthalál bennünket lekötelezett. A kereszthalál által az Úr Jézus magához vont bennünket, és mi nem tehetünk mást, mint azt, hogy szolgálunk neki. És ha ez a szolgálat azt foglalja magában, hogy a testvéremen segítek, akár munkával, akár pénzzel, akár bárhogyan, akkor megteszem. Ha ez a szolgálat azt foglalja magában, hogy imádkozok valakiért, akkor megteszem. Ha ez a szolgálat azt foglalja magában, hogy valakit bátorítok, akkor megteszem. Ha ez a szolgálat azt foglalja magában, hogy odaadom az időmből, akkor megteszem. Filippieknek Pál apostol úgy írt, mint akik részes társak a szolgálatban. Nekünk most Isten úgy szól, mint akik az ő gyermekei lehetünk, az ő vérén váltott gyermekei, és akiknek azt mondja, hogy kiváltsák, hogy szolgálhatsz. Kérdezi az Úr ma tőlünk azt, hogy milyen indítékú a szolgálatom, a szolgálatod, és kinek szolgálsz? Kinek szolgálsz a szíved legmélyén? Miért teszel dolgokat? Azért, hogy az emberek lássák, miért teszek dolgokat? Azért, hogy az emberek lássák, vagy azért, mert számolgatok, vagy pedig azért, mert Istennek szeretetből, önként, hálából szolgálok. Nekünk nincs más alternatíva. Vagy szolgálunk neki szeretetből és hálából, vagy pedig szolgálunk magunknak, és ezzel együtt szolgálunk a
az ördögnek. Testvéreim, Isten ma is döntéssel járít bennünket, és azt mondja, szolgálj nekem, szeretlek. Szíved szeretetéből, teljes életeddel, teljes indulatoddal és mindennel együtt szolgálj nekem. Legyünk ezért hálásak, és szolgáljunk neki. Amen. Testvéreim, elcsendesedünk Isten színe előtt. És nem egymás előtt vagyunk mi most. Igaz, hogy itt vagyunk együtt, de a szíveket ismerő Isten vizsgálja a szívünket, és kérdezi azt tőlünk, hogy kinek és milyen indítékkal szolgálsz, és mennyire önzetlen a szolgálatom. Drága Jézus, hatalmas megváltónk, köszönjük neked azt, hogy te ragadtad meg az életünket. Köszönjük neked azt, hogy tiéd lehetünk, és ezért szolgálhatunk neked hálából. Urunk, hálásak vagyunk neked azért, hogy közösségbe helyeztél, és köszönjük azt, köszönöm én is azt, hogy vizsgáltad életemet. Köszönöm azt, hogy felfedted, amikor szolgálatomba érdek, magamnak valóság vegyült. Köszönöm, Uram, azt, hogy szeretetedből szolgáltál felém, és ugyanezt a szeretetet várod tőlem is, ugyanezt a szeretetet gyújtogatod bennem is. Úr Jézus, hálásak vagyunk neked azért, hogy szolgálhatunk neked. Kérünk arra, segíts a mindennapokban hűségesen szolgálni, amivel kéred, amit éppen kérsz. Édesatyánk, eléd hozzuk most egész gyülekezetünket. Könyörgünk, hogy áld meg beteg testvéreinket, és légy velük a beteg ágyon, a beteg gondozókkal is. Kérünk, hogy jeleníteddel és gyógyító kegyelmeddel támogasd őket. Imádkozunk a táborozó gyermekekért és tinikért, tanítókért. Ó, Urunk, lelked jelenléte hadd legyen ott is érezhető, és köszönjük azt neked, hogy megárod őket is. Imádkozunk azokért, akik vizsgák előtt állnak a következő héten. Ó, Uram, kérlek, hogy támogasd őket lelkeddel, légy velük minden egyes vizsgán, minden egyes helyzetben. Köszönjük azt, hatalmas Istenünk, Krisztusunk, hogy bízhatunk benned. Könyörgünk azokért is, akik még nem szolgálnak neked. Kérünk, hogy ragadd meg életüket, és segíts a neked való szolgálat gyönyörűségét és örömét napról napra meglátni. Amen.
Amen.